Szeretettel köszöntöm a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok, a rádió önkéntesen szolgáló elnöke. A mai napon Antall József emléknapot tartunk, mert hogy 25 éve nincs köztünk. 3,5 év körülbelül kormányzás után hagyott el bennünket, és egy nem egészen jó kép, vagy pontos kép alakult ki a magyar világban Antallról, és ezért azt gondoltuk, hogy érdemes lenne a tanúkkal beszélgetni róla, a személyről, az ő erejéről, hozzáállásáról, felfogásáról. A mai napon mi hangzott el? Ezt azért ismétlem el, mert a hallgatói család megtalálhatja, ha nem hallotta volna ezeket az anyagokat, a Mária Rádió honlapján, az archívumban, és 15 napig ezeket konkrétan vissza is tudja hallgatni. 10-15-kor Orbán Viktornak a parlament december 11-i Antall emlékülésén elmondott beszédét közvetítettük.
A Veritas által rendezett.
A Veritas által rendezett konferencián. Ugyanebben a idősávban hangzott el Csáki Pálnak, európai parlamenti képviselőnek a parlamenti beszéde. Aztán 13 órától folyt egy beszélgetés Csáki András vezetésével, Oberfrank Ferenccel. 16 órától Kajdi József volt a vendégünk, aki a miniszterelnöki hivatal államtitkára volt abban az időben. 16.45-től Forra Istvánnal, aki gyakorlatilag Kajdi egyik helyettese volt, talán.
Majd lehet, hogy egy kicsit pontosítjuk.
Igen, lehet, hogy pontosítjuk. Majd Jeszenszky Gézával volt egy 40 perces beszélgetésünk.
Forraival itt volt a Dér.
Ja, itt volt Dér András, aki az Antallról készített egy hosszú
dokumentumfilmet. Mondott.
Remek volt. És most pedig vendégünk Marinovics Endre, és hogy ne tévedjek, hogy mi is voltál te Antall mellett, ezt akkor légy szíves pontosítsd, és Csáki András is velünk van még az elkövetkező időben. Várjuk a kedves hallgatói család reakcióit, véleményét, Antall dicséretét. Ha elérhetők vagyunk, egy budapesti körzetszámú, tehát egyes körzetszámú 374-0904-es telefonon, mert ez az adás élőadás, és örömmel beszélgetünk Antall Józsefről a hallgatói családdal. Marinovics Endre.
Köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés, hogy a Mária Rádiónak ebben a mai Antall emlék műsorában részt vehettek, és köszönöm a meghívást. Azt a pontosítást, ha szabad elmondani, amivel az előbb már egy közbeszólás erejéig merészeltem megszólalni. Az antalli miniszterelnökség, ha úgy tetszik, két lábon állt. Az egyik a miniszterelnöki hivatal maga. Ennek vezetője volt közigazgatási államtitkári tisztséggel Kajdi József, több munkatársa, helyettessel. Az ő feladatuk elsősorban a kormány működésének a segítése. Ez jelentette mind a szellemi, mind a fizikai működtetésben történő segítséget. A szellemi alatt értem a kormányülések anyagának előkészítését, azoknak a nyilvántartását, jegyzőkönyvesztetését és a többi. Technikailag pedig, ami ilyenkor értem szerint a megfelelő helyiségek biztosítása, gépkocsik és a többi. A másik lába a miniszterelnökségnek, a miniszterelnöki kabineti oda volt. Ez nem mindjárt a kezdetében alakult így az Antall kormány időszakának, hanem egy évvel később. Ha érdeklődésre számot tart, el is mondom, hogy miért. Ez a miniszterelnöki kabineti oda, ez Antallnak, mint miniszterelnök volt. Miniszterelnöknek volt a munkacsapata. Tehát így vált egymástól el, hogy az Antall kormány és Antall, mint miniszterelnök, ami hát jelentette az összes létező programját, megszólalását, olyan jellegű igényeknek a kielégítését, ami hát speciális anyagok készítését jelentette. Na most ennek, engem ért az a megtiszteltetés, hogy hát ennek a kabinetévodának a vezetője lehettem, és az egyik helyettesem volt Folya István, aki itt volt. Folya István egyébként arról is nevezetes, hogy azon kevesek közé tartozik, aki akkor állt már Antal szolgálatába, amikor még csak várományosa volt, és nem is a miniszterelnökségnek, az MDF elnökségnek, valamikor 1989 vége táján föladta a munkahelyét, fizetés nélküli szabadságot kért, és önkéntesként dolgozott egészen addig, értem szerint, amíg a kinevezését meg nem kapta. Talán egy pár szót erről a kabineti irodáról akkor, és a létrejöttéről. Viszonyítani kell egy kicsit a korábbi időszakhoz is, amikor hát egészen 1994, mondjuk így, még hogyha a 89-es, 90-es évben a Németh Miklós kormánya idején voltak is bizonyos változások, a központi irányítása a magyar politikai, társadalmi, gazdasági életnek a pártközpontban történt. A miniszterelnökség, maga a miniszterelnök végrehajtó és a kormánytagok végrehajtói voltak annak, amit a pártközpont elhatározott. És ez annyira így volt, még szinte formálisan is megmutatkozott, hogy két hetente ülésezett az MSZMP ugye, politikai bizottsága, a legfőbb döntéshozó szerv, és két hetenként a kormány. Mindig azokat a témákat tárgyalta meg a kormány, amit előző héten a politikai bizottság értelemszerűen kijelölt számára. Sokszor még az is előfordult, ezt éppen Kajdi József kollégám mondta el, hogy csak a fedőlapját kellett az agyagnak kicserélni, hogy az előterjesztő szervezet más legyen, mint ami az előző napon, de teljesen ugyanazt az anyagot fogadták el. Talán szabad még a két intéz, vagy a két szervezet, a miniszterelnökségen belül működő két szervezet működését, illetően egy bizonyos kissé talán, hát Antalra is jellemző megjegyzést tenni. A kormányülések ülésrendje úgy volt, hogy az asztalfőn természetesen Antal József ült, mint miniszterelnök, egyik oldalán Kajdi József, másik oldalán pedig én ülhettem. És egyszer tréfás kedvében, ami hát mindig bizonyos fajta iróniával is párosult, mondta, hogy a ballator és a jobblator. Tehát akár a Géniusz Lóci is itt a Mária Rádióban ezt a meghatározást indokolhatja. Együttműködésünk egyébként a miniszterelnökségen belül kifogástalan volt, és sikerült is elválasztani a két területet. A miniszterelnöki kabinet iroda tehát később jött létre, mint maga a miniszterelnöki hivatalnak a működése. Egészen azért, mert kiderült, hogy a miniszterelnökre annyi feladat hárul, és annyira hát kuszák azok a kapcsolatrendszerek, amelyek kialakultak, hogy ezt valamilyen módon meg kell próbálni intézményesíteni, hivatalossá tenni, és a többi. Szegény Antal néha jött a parlamenti ülésteremből, és cédulák tömegét tette ki a zsebéből, amivel az országgyűlési képviselők, nem csak az MDF-esek, hanem néha az ellenzékiek is természetesen elhalmozták. Aztán nézzétek meg, most itt mit csináljak ezzel? Boríték hátuljára felírva például, hogy felhívni XY-t, meg ehhez hasonló ügyek. És ezen kívül nem voltak tekintettel a miniszterelnök korlátozott idejére. Tehát olyanok, akik hozzászoktak ahhoz, hogy a múzeum igazgatóval akár másfél órás beszélgetéseket is folytattak, nem vették tudomásra, hogy más a helyzet, egész egyszerűen itt most le kell rövidíteni az ügyet, és csak akkor lehet a miniszterelnök idejét igénybe venni, amikor ő ezt fontosnak tartja. Hát egyebek mellett ez volt éppen a kabinetében egyik fontos feladata, ha valaki jelentkezett a miniszterelnöknél, akkor mi meghallgattuk másfél órán keresztül azt az előterjesztést, vagy ötletet, vagy javaslatot, amit az az úr, vagy hölgy szándékozott mondani, és a feladatunk pedig az volt, hogy 5 perc alatt referáltunk erről a miniszterelnöknek, hogy ez van, és akkor értelemszerűen az egész folyamat bevidült. De ugyanígy mutatkozott meg ez csak nem mindenben, és egy idő után hozzászoktak ahhoz a politikus társak, még kormánytagok is, országgyűlési képviselők, hogy az út a kabinetirodán keresztül vezet, és ez nem valami hátrányos megkülönböztetés, hanem pusztán a miniszterelnök időbeosztásának a védelme.
Endre, te hogy talált téged meg?
Igen, hát ezt is én már néhányszor elmondtam, de hát a Mária Rádióban még nem volt alkalmam, miután itt először szerepelek. Én Antal tanítvány vagyok, és erre büszke vagyok. Antal József 1955-ben kezdte tanári pályáját a Budapesti Eötvös József Gimnáziumban, és az elsők között voltam, aki Antal tanítvány lehettem. Ez volt az első tanári munkája. Azután az életpályájának része az, hogy 1956-ban, tehát pont egy évvel azután, hogy elkezdte a tanári működését, már az iskola forradalmi bizottsága elnökének választották, emiatt azután mindenfajta konfliktus, még börtön, de eltávolították, először két lépcsőben, először csak áttették a Toldi gimnáziumba. Az előbb szereplő Jeszenszky Géza ott volt tanítványa, meg sok mindenki más, Bolberic Pál is ott volt tanítványa, ez egy nagyon híves osztály volt, Kaproncai Károly, ugyanennek az osztálynak volt a tagja, és azután pedig végleg a tanári pályára. Tehát mi 1955-ben találkoztunk tanár és diák viszonylatban, de azért egy nagy élményemet el kell mondanom, még diákkori élményemet is, hogy az 56-os forradalom nevezetes stációit együtt jártuk végig. Ami azt jelentette, hogy amikor október 23-án délután elindult a menet, a tüntetési menet Budapest belvárosából, a Petőfi szobortól jöttek, és a Kossuth-Lajos utcán keresztül haladtak. Az Eötvös gimnázium az egy mellékutcájában van a Kossuth-Lajos utcának, a Beáltaloda utcában. Akkor csatlakoztunk úgy a menethez, hogy velünk volt történelemtanárunk Antal József, és együtt mentünk végig ezeken a nevezetes stációkon, együtt voltunk a BEM szobornál, együtt voltunk a parlamentnél, és együtt mentünk el a rádióhoz is, ahol azután hát, az események elsodortak bennünket egymástól, valamikor úgy este 9:30 között, amikor az első lövéseket leadták a rádiónál.
És megmaradt a kapcsolatotok a tanár?
A kapcsolat megmaradt. Nagyon összetartó osztály volt az az Eötvösben is, amelyik hát Antal tanárának tudhatta. Kezdetben havonta találkoztunk, aztán az idővel ez kopott, de az éves találkozó, és Antal, ha csak tehette, mindig ott volt ezen a találkozón.
Világos.
És ezen kívül hát volt egy sajátos szokása Antalnak, hogyha szeretett a belvárosba sétálni. Ugye az Antal lakás az a ferenciek temploma melletti Kárpátia házban van. Ő gyakran járkált ott a belvárosban, itt a 60-as évek elejéből beszélünk főként, 60-as évek közepén, és akkor úgy összeakadt emberekkel. Volt egyetemista évfolyamtársakkal, volt esetleges kollégákkal, de diákokkal is, és akkor ma sétáljunk egyet. És ezeken a sétákon, azokon hát eléggé tudatosan kikérdezte az egykori tanítványokat is, mit csinálsz, mivel foglalkozol, mik a további terveid, és ez egy tudatos dolog volt, sőt, és akkor itt most talán még bizonyos következtetéseket is levonhatunk a jövőre vonatkozóan, még azt is mondta, hogy hát majd szükség lesz olyan emberekre, akik nyelveket beszélnek, kellően műveltek, tanultak, széles látókörűek, esetleg diplomataként, esetleg más beosztásban, de ezt ne felejtsd el sohasem. Úgyhogy ez a kapcsolattartás szintje, és aztán ez megmaradt hosszú éveken keresztül. Volt, hogy kimaradt azután, hát főként itt már a 70-es évek, 80-as évek időszakára gondolok, kimaradt egy teljes év is akár, hogy találkoztunk volna, de többször meglátogattam a múzeumban, baráti beszélgetésre, vagy csak egyszerűen úgy éveztük, hogy most jó lenne egy kicsit, még azt is mondunk, rögeszmét cserélni egymással. És aztán bekövetkezett a nagy időszak, ugye Antal 1989 őszén az MDF elnöke lett, ami hát egyben a miniszterelnök jelöltséget is hozta. Sors úgy hozta, hogy akkor én, miután a külkereskedelemben dolgoztam, Görögországban, Aténben az ottani kereskedelmi kirendeltség munkatársa voltam, de onnan is leveleztünk, és kapcsolatot tartottunk egymással. Természetesen gratuláltam, természetesen a miniszterelnökséghez is gratuláltam. Mint utólag sikerült a levelezésébe megtalálnom, jóblesően vette tudomásul, és leszignálta ezt a gratuláló levelet, tehát megmaradt, de biztos, hogy mindegyiket megtartotta. És ezt azután megkövetkezett egy időszak, amikor letelik az embernek a kiküldetése, és hát én bátorkodtam csak annyit, írni, jelezni, hogy amennyiben úgy érzi, hogy a munkámra szükség van, vagy alkalmasnak tart arra a feladatra, amit megjelöl. Én egy év múlva, vagy egy fél év múlva ismét Magyarországon fogok dolgozni. Nem állást kérek, félretés ne essék, mert nincs ilyen jellegű egzisztenciális gondom, de és akkor nem is érdemes folytatni talán a mondatot.
Világos. Mivel nagyon régről ismered az embert, mert ez a mai napunk nem is a politikai műről, hanem Antalról a személyről szól, hogy az, ami torszkép róla mesterségesen kialakítatott, a magunk módján fessük meg a valóságos képet, vagy rajzoljuk meg a valóságos képet. Aki mellette volt a mindennapokban, az látta azt is, hogy neki mi fáj a szíve mélyén, vagy minek örül a szíve mélyén. Mondjál erről valamit. Mi az, ami őt az emberi, hogy mondjam, valójában bántotta, mi fájt neki?
A jól végzett munka öröme, az nagyon fontos volt számára. Uh-huh. És hát egy idő után a miniszterelnök munkája az csapatmunkává kell, hogy váljon, hiszen nagyon sok múlik az előkészítésen, nagyon sok múlik azon, hogy az előzetes tárgyalásokon, az úgynevezett szakértői szinten milyen jellegű megállapodások születnek. Ezeket tudta honorálni. Úgy érzem, Antal tragédiájának, de minden esetre a sorsa nem megfelelő módon történő, időben nem megfelelő módon történő értékeléséhez hozzájárul az is, hogy amíg külföldön lényegesen jobban elismerték, akkor hát a belföldi közvélemény, amit a sajtó irányított, fanyalgott, még ha sikeres is volt az a tárgyalás, akkor is, hát igen, valami történt, de hát úgysem, de belföldön a dolgok azok milyen rosszul állnak, már a gazdaság, az infláció, a munkanélküliség és a többi ezek, amelyek inkább ezzel kellene foglalkozni. És ő úgy érezte, hogy ezt az elismerést ezt nem kapta meg. Valóban ezt az elismerést csak halála után kapta meg. Halála után megkapta, de már Ravatalnál megkapta. Csodálatos volt az a embertömeg, amely halála ravatalozásánál megjelent. Juhász Judit, aki akkor a kormány szóvívő volt, szokta elmondani, hogy hát döbbenetes volt az a látvány. Önmagában a ronda, hideg decemberi idő volt, fagyos éjszaka, és többször ugye miniszterelnök, a parlament épülete az bezárt volna a 9-kor normális körmények között, de többször meg kellett hosszabbítani, és természetes volt, hogy meghosszabbítottuk, vagy akik hát ezzel foglalkoztak, meghosszabbították, és hajnalig járultak a miniszterelnök koporsójához, hogy tiszteletüket tegyék. Na most, hogy minek örült még? Örült igazság szerint egy jó ízű beszélgetésnek. Bizonyára én emléketek nektek is van, hiszen szűkebb körben, amikor általában azért ő vitt ezeken a beszélgetéseken, hát már csak személyiségéből következően is a prímet ő játszotta, de hodajálta, hogyha az ő mondókájához szellemesen sikerült hozzájárulni, és élvezte azt, hogyha ennek a szűk kör, ebben a szűk körben elmondott gondolatoknak, mondatoknak kellő rezonanciája van. Én azt hiszem, hogy na most volt egy mondása, lehet, hogy ma már idézte valaki, hogy tulajdonképpen neki a politika volt korábban a hobbija, és a mestersége volt a orvostörténelem és a többi, és pusztán annyi változott, hogy a hivatásává vált, a professzionális működés terévé vált a politika és a történelem, mert lett a hobbija, de számára ez egy nagyon nagy elégtétel, hogy azzal, amire készült, mert készült rá, hogy amire készült, az sikerült a végén elérni. Hát ennél többet, ez az ott a csúcs, ez természetes.
Hogy vetted te, aki évtizedek óta ismerted Antalt, azt a mondatát, amit aztán a parlamentre fel is írtunk, hogy keresztény Magyarországot akartam, mert csak annak a jövője. Téged meglepett ez?
Nem lepett meg. Annyira nem lepett meg, hogy már diákkorunkban, pedig az nem volt egy könnyű dolog, hiszen gondoljunk vele a 60-as évekről, tehát múlt század 60-as éveiről, meg 50-es éveiről beszélünk, ő akkor is hangsúlyozta a kereszténységnek a fontosságát, és nagyon érdekes, hogy ezt a kereszténységet ő mindig ökumenikus alapon értette. Soha nem vallásról beszélt, hanem kereszténységről, sőt volt egy elég érdekes mondata is, amin elgondolkoztunk, hogy higgyétek el, hogy az igazi európai ember még akkor is hívő, hogyha ateistának tartja magát.
Igen, az ateisták is keresztények, igen. Ez a mondása. Valóban ez jelen volt.
És ez a mondás egyébként, hát ezt Bolbaic Pál tette, általánosan ismerté, igen. Hiszen ő volt az, aki az utolsó percek egyikén, hát a halálos ágyalán meglátogatta és a szentségekkel ellátta.
Igen, néhány másodpercünk van vissza a következő műsorig, én csak azt akarom elmondani a hallgatói családnak, hogy a múltkor, amikor a Veritas szervezésében volt ez a konferencia, ott valaki kérdezett a Mária Rádióról, és mondtam, hogy hát ez a Mária Rádió is Antalnak a felelőssége, hogy van, mert hogyha ez nincs kiírva oda, akkor nem dolgozunk azon, hogy legyen egy ilyen rádió, mert számomra személy szerint egy ilyen, mint egy függöny szétszakítása volt ez a mondat, hogy mi is a jövő feladata számunkra, vagy számomra. Nagyon szépen köszönöm.
Én köszönöm a lehetőséget.
És nagyon örülök, neked is elmondom, hogy minden évben meg fogjuk rendezni kétszer ezt az Antal emléklapot, és bár most csak ez a 20 perc állt rendelkezésünkre, de az elkövetkező időben sokkal több időt szánunk rá, és egy folyosói beszélgetést is ide idézek a hallgatói családnak, hogy el fogunk indítani valamikor a jövő évben középiskoláknak egy Antal ismereti versenyt, vagy nem tudom micsodát, még pontosan nem tudom mi a neve. Nagyon szépen köszönöm, Endre, a részvételedet, és köszönöm a Veritasban lévő szolgálatodat, és Isten áldjon.
Köszönöm szépen, szeretném én is azt mondani, hogy Isten áldását kérem a Mária Rádiója.
Köszönjük szépen.
Hírpercek.